Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Előttem van egy olyan plajbász, amelynek a törzsére szorzótáblát rajzoltak a gyártók. Ez az egyszer egy elkezdődik. Nem ilyen egyszerű a képlet az Egyesült Államokban, hiszen Joe Biden visszalépett a jelöltségtől, és ezzel mint egy új fejezetet nyitott a 2024-es választási kampányban. Magyarics Tamással beszélünk arról, hogy milyen következményekkel járhat ez a döntés. A tanár úr a múltkori találkozónkor egyszerűen katasztrofálisnak nevezte azt a variánst, amikor Biden visszalép. Ez még a nem túl meggyőző első vita után közvetlenül hangzott el ez a műsor. Továbbra is ennyire rosszul áll a szénája a demokratáknak? Köszönöm, tanár úr, hogy itt van velünk.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. A felmérések szerint a többi demokrata, aki egyáltalán szóba jöhet Joe Biden utódjaként, nagyjából ugyanúgy vagy még rosszabbul szerepelne Trump-al szemben, mint Joe Biden, kivéve Reuters Ipsos felmérése szerint Michelle Obama, de Michelle Obama nem érdeklődik az elnökség iránt, és nem szándékozik indulni. A nagyon-nagyon nagy valószínűséggel a Joe Biden helyébe lépő elnökjelölt, a jelenlegi alelnök Kamala Harris nagyjából ugyanolyan megítélés alá esik, egyrészt a választók nagy többsége részéről, másodszor pedig magán a demokrata párton belül is. Tehát a demokrata párton belüli támogatottsága is meglehetősen alacsony. Nem lehet elfelejteni azt, hogy emlékezzünk arra, hogy 2019-ben nagyon hamar, már decemberben Kamala Harris abba hagyta a demokrata elnökjelöltségét, folytatott küzdelmét, vagy harcát, vagy kampányát, mert olyan alacsony volt a támogatottsága a demokrata párton belül. Most nyilvánvalóan javított ahhoz képest, nagyjából 35%-on áll az elfogadottsága, de még a demokraták többség és úgy gondolja, hogy nem ő az, aki meg tudná váltani a pártot, de hát viszont véleményem szerint a demokrata párt kettő hibát követett el minimum. Az egyik az, hogy ilyen készség vártak azzal, hogy Joe Biden rábírják arra, hogy lépjen vissza. Hogyha ő ezt megtette volna még az előválasztások előtt, akkor az előválasztások alatt kialakulhatott volna egy sokkal tisztább kép az emberek körében arról, hogy adott esetben Kamala Harris vagy akár más demokrata jelölt milyen elképzelésekkel rendelkezik, milyen ügyekben milyen álláspontot foglal el. Tehát ez nem történt meg, és most a konvenciót 3,5 augusztus 19-én lesz a konvenció, illetve akkor kezdődik. Nagyon nehéz már úgymond felépíteni egy politikus, még akkor is, hogy csak Kamala Harrisről van szó. És itt a második hibáról is beszélhetünk, ugyanis 2020-ban feltetlen azért választották Kamala Harris-t alelnöknek, mert Joe Biden már akkor sem volt a legjobb fizikai és akár szellemi állapotban. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy Harrisnek a jelölése azt a cél szolgálta, hogy adott esetben majd úgymond fel tudják építeni alelnökként. Tehát olyan ügyeket bíznak rám be, tud eredményeket felmutatni, viszont végül is annak ellenére, hogy Joe Biden most nagyon elismerően nyilatkozik róla, és hát őt jelölte, hogy ajánlotta maga helyett az elnökjelöltségét, folytatott küzdelembe a demokrata párt jelöltjének. Azért feltétlenül a Biden adminisztrációnak is voltak a fenntartásai, mert mégis egy olyan portfóliót kapott gyakorlatilag Kamala Harris a bevándorlás kérdését, határvédelmet, ahol nagyon jó döntések nagyon nehéz volt hozni, és nem is történt ilyen. Másodszor pedig nagyon alacsony profilú volt az egész Biden elnökség alatt. Nagyon nehéz lenne bármire is emlékezni, ami az ő nevéhez fűződik, tehát úgymond nagyon erősen a talomba tartották, és hát ilyen alapon pedig Kamala Harrisnek meg kellene ismertetni magát, idézőjelbe az amerikaiakkal, hogy pontosan milyen elképzelései vannak. Amit eddig tudunk az az, hogy ő talán még Biden is balra áll a politikai spektrumon, legalábbis a szenátori működését tekintve, vagy pedig akár a kaliforniai legfelsőbb ügyészi működését tekintve.
Az a tény, hogy Barack Obama és Nancy Pelosi nem álltak be mögéje, miközben azért a demokratáknak egy elég jelent, talán még nem elsöprő, ahogyan a hírekben megjelent, de mégiscsak szignifikáns csoportja végül is Biden javaslatára ugyanúgy gondolja, hogy Harrisnek lenne most éppen átadandó a stafétabot. Szóval ez a két nagyon markáns demokrata személyiség a maga tartózkodásával jelzést adott? Vagy ők is majd föl sorakoznak?
Valószínű, ennek van jelentősége, sőt, annak is van jelentősége. Nancy Pelosi, a volt demokrata házelnök, aki a hírek szerint az egyik erős ember a demokrata pártba, a Schumerrel, Clintonékkal, Obamával egyetembe. Egyenesen azt mondta, hogy ő jobban örülne annak, hogyha a verseny után derül neki, vagy dőlne el, hogy ki a demokrata pártnak az elnök jelöltje, és nem pedig idézőjebe kijelölés útján. Ezt többek között jobban el is lehet adni, hogy így demokratikusabb, és így tovább. De ugyanakkor azt is jelzi, amit ön is mondott, hogy azért a párt nagyon befolyásos korifeusai nem teljesen elégedettek Kamala Harris adott esetben való jelölésével, és azzal, hogy egyszerűen egyik persze a másikra nem állnak ki teljes mérszeressége mögötte, valóban jelzés lehet. Mint ahogy Bidennek is jelzések voltak az utóbbi hetekben, Obamától, Nancy Pelosi-tól és a többiektől, a Demokratikus párt mögött álló úgynevezett szerepektől, mint George Clooney és a többiek, akik egyre több megnyilvánulásukban kételyüket fejezték ki, azt illetően, hogy Biden alkalmas-e, hogy továbbra is elnök jelölt legyen. Hogyha ennyi ember idézőbe hallgat, vagy pedig egyenesen hát nagyon finom alternatívákat kínál, akkor annak lehet jelzésértéke. Ugyanakkor viszont a realitás az, hogy most a konvencióik valakit úgy az eddig emlegetett potenciális elnök jelöltek közül, akik elsőbb a kormányzók különböző államokban, úgy megismertetni, idézőjelbe felépíteni, országosan ez hihetetlen nehéz feladat. Ismertség tekintetében Kamala Harris nyilvánvalóan mindenki jelölt jár ilyen szempontból a demokrata politikusok közül, és az ismertség sokat számít az amerikai politikai életben, mert nagyon sokan úgy vannak hát egyértelműen inkább, hogy a demokratáktól beszélünk a demokrata oldalon, hogy behúnyt szemmel behúzzák a demokrata jelöltet, bárki is az. Ilyen módon, hogyha egy teljesen ismeretlen név kerül oda, akkor azért elképzelhet, hogy főleg a függetlenek azért jobban meggondolják, hogy kiállnak-e mögötte vagy nem. Én valószínűleg tartom azért, hogy Harris lesz esetleg az, aki befut, ugyanis hát technikailag most az kellene, hogy történjen. Persze hát a demokrata párt ezen változtathat, hogy elvileg augusztus 7-ig egy úgynevezett virtuális szavazást rendeznek, ugyanis Ohio-nak addig végigesíteni kell az elnökjelölteknek a nevét. Biden kétfajta megoldást választott ilyen technikailag ebből a helyzetbe, vagy a szavazás után formálisan felkérik, hogy vállalja az elnökséget, és ő elutasítja, ebben az esetben az úgynevezett kötött delegátusok szabaddá válnak a második szavazási körben, vagy pedig eleve felszólítja a delegátusokat, hogy váljanak szabaddá, és szabadon szavazzanak, és ne ő rá. Tehát ezek a megoldási lehetőségek technikailag biztosan meg fogják oldani a demokraták, hogyha kell egy kicsit meghalítják a szabályokat, de hát ez biztos, hogy a konvencióra azért lesz elnök jelöltjük.
Kicsit pörgessük vissza az időt, már csak azért is, mert a két beszélgetésünk között július 13-án történt valami. Eldörrent egy fegyver, egy AK gépkarabé, amelynek a visszhangjára én itt Kolozsváron nagyon halkan, szordinosan, de megjegyeztem, hogy itt nyerte meg Trump az elnökválasztást. Én inkább most úgy folytatnám ezt a mondatot, hogy az a folyamat, ami Biden visszaléptetéséről szólt, és már lényegében zajlott a merénylet pillanatában, felgyorsult-e azáltal, hogy egy választási gyűlésen Trump ellen egy 20 éves fiatalember merényletet követett el?
Felmérések szerint növelte némileg az előnyét, sőt az olyan kulcsfontosságú úgynevezett billegő államba, az egyetlen billegő államba különben, ahol nem ő vezetett, átvette a vezetést, Virginiáról van szó, tehát Trumpnak az esélye növekedtek. Ezt egyrészt két-három dolognak lehet betudni. Az egyik, ez szimbolikus dolog, már igaz az ikonikussá vált fénykép, ahogy a véres arcú Trump nagyon határozottan küzdelemre hív föl, mögött az amerikai zászló, tehát erőt sugároz, elszántságot sugároz, és ez főleg Bidennel szembe, aki hát nagyon elvárt, nagyon erős üzenetet küldhetett a szavazóknak. Főleg akkor, hogy voltak ilyen reminiszenciák, kicsit hasonló kép, nagyon híres az első tángó, amikor a második világháborúban az amerikaiak visszafoglalták Iwo Jima szigetét, és ott amerikai katonák emelik föl az amerikai zászlót, erre egy szoborkompozíció is készült, nagyon hasonló bizonyos szempontból a kép, tehát az nemzet egységét fejezheti ki, ez főleg ilyen párhuzammal. A második dolog pedig az, hogy a konvenciók után hagyományosan az adott elnökjelöltnek a támogatása megugrik egy kicsit. Hogy milyen mértékben változik 1-2-3-4%-kal. Tehát ez egy politológiai közhely, hogy akkor nagy publicitás a konvención. Az egyik üzenet mindig az egységnek a demonstrálása, a veteránoktól kezdve különböző etnikai csoportokig és fizikai hátrányos helyzetű emberekig, celebekig mindenki felvonul és demonstrálja az adott pártnak a nemzeti egységét vagy az egységét. Tehát ez az ugrás adott esetben betudható annak is, hogy normális üzemmódban folyik az amerikai politikai élet. Ez az ugrás azt jelentette, hogy nagyjából 3-4% országosan támtak az előnye, vagy volt Bidennel szemben, most ugye, hogy Harris-re szemben hasonló adatokat mérnek különben, és a billegű államokban nagyjából 1%-tól 5%-ig vezetett Trump, vagy vezetett Bidennel szemben, hogy most Harris-re szemben hogyan alakul a helyzet, az változhat, hiszen Harris egyrészt fiatalabb Bidennél, tehát meg tud szólítani, egy olyan korcsoportokat tud esetleg mozgosítani, akik Biden kora miatt távol maradtak volna, itt elsőben az úgynevezett Z-generációval van szó. Utóbbi időben mértek 10%-os eltolódást, mert Trump javára a feketék és a latinok között is. Elképzelhető, hogy ezen is tud javítani a hátteréből kifolyólag Kamala Harris, de hát ezek spekulációk ilyen kiadban nyilvánvalóan még nem készült semmifajta megbízható felmérés arról, hogy a két politikus között most mi lenne a helyzet, és hát végül is hozzá kell tenni azt, hogy Kamala Harris még hivatalosan nem elnökjelölt, és még olyan fordulat is következhet, hogy nem lesz elnökjelölt, bár a valószínűség inkább az, hogy az lesz.
A lemondási szövegében, vagy visszalépést jelző szövegében Biden azt mondta, hogy a pártja és a nemzete érdekét figyelembe véve hozta meg ezt a döntést. Miért ez a sorrend? Miért előbb a párt, és majd arrébb az amerikai nemzet másodikként? Van-e ennek jelentősége, vagy csak én magyarázom bele?
Lehet jelentőség, ugyanis a elnök választásoknak az egyik tanulsága az, hogy egy népszerű elnök húzni tudja az adott párt képviselőjének, illetve képviselőjelöltjeinek, illetve szenátor jelöltjeinek az esélyeit fölfele, és kongresszusi választások is lesznek. A szenátusban különben 35 helyről döntenek, és abból gyakorlatilag 25-öt a demokratáknak kell védeni idézőjelbe. Tehát ott eléggé nagy az esély annak, hogy egy népszerűtlen elnök indul, akkor a demokraták elveszítenek 2-3-4 helyet, és ezzel már a többséget a szenátusban. A képviselőházban minimális a republikáns előny, viszont ott is, hogyha egy népszerűtlen elnök indul, akkor a demokrata párt ebben az esetben esetleg több körzetbe rosszabb eséllyel futhatna neki a választásnak, bár a képviselőknél inkább helyi ügyek alapján döntek, mint a szenátoroknál, de általánosságban ez a szabály érvényes. És ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy a párt esetleg azért került az első helyre, mert Biden olvasatában és a demokrata párt hivatalos megnyilvánulásaiba, hogyha a demokrata párt vereséget szenved, most akkor inkább idézek, az Egyesült Államok demokráciák a végét jelentené. Tehát jelezni akarják, itt nem csak arról van szó, hogy egy választás összekem, arról van szó, hogy akár a demokrácia végképp vereséget szenved, és jön az amerikai Hitler, a diktátor és minden egyéb, aminek eddig korábban Trumpot elmondták. Ugyanakkor ezek úgy zárójelbe jegyzem meg, általában elég az okon veszik, hogyha a Trump hasonlóképpen pár ideig nem süllyedő vagy benvel, eléggé megkérdezhető módon bírálja akár ilyen például Trumpot, vagy pedig Kamala Harris, vagy még más demokrata politikusokat.
100 nap van még mindössze nagyjából a megmérettetésig, a voksig, a novemberi választás pillanatáig. Az időfaktor most talán még fontosabb, mint bármilyen más politikai játszma esetében. Mire elegendő ez az időszak, ez az intervallum? Arra, hogy Biden egyre diszkrétebben és egyre kevesebb bakit elkövetve végigviszi a mandátumát, miközben a demokraták megpróbálnak úgy is kárt menteni, hogy legalább a szenátusban meg a képviselőházban ne szenvedjenek súlyos vereséget, netán egálba hozzák ki magukat, vagy itt már annyira elbillenni látszik az erőviszonyok képlete, hogy tulajdonképpen inkább az a kérdés, hogy hány százalékkal nyeri Trump, illetve mekkora lesz a republikánus fölény mindkét házban.
Hát ilyen pillanatban, ha ma lennének a választások, inkább az utóbbi lenne a kérdés. De hozzáteszem azt, hogy így technikai szempontból, hogy november 5-ig általában már 10 milliók szavaznak, hiszen gyakorlatilag szeptember végétől, másik felétől megindul a levélszavazás sok államban, és a levélszavazás azt jelenti, hogy gyakorlatilag szeptember végéig már nagyon sok szavazónak határozott véleménye van, és határozott véleményt alakít ki a politikáról. Tehát a demokratáknak addig kellene valamit, valami nagyon hatásosat, hatásos kampányt indítani, a jelöltjüket úgy megfuttatni a médiában, a tömegrendezvényeken, az úgynevezett town hall meetingeken, tehát amikor közvetlenül találkozik választókkal, hogy minél ismertségre tegyen szert, minél több választói csoportot tudja maga mögé állítani. Ugyanakkor ennek a helyzetnek azért megvan a maga idézőbe diszkét bája, hiszen Biden még fél évig elnök lesz, és hát gyakorlatilag azok, akik együtt dolgozni, akik megpucsolták, mert hát végül is itt erről van szó, mert nyilvánvaló volt, hogy Biden nem nagyon akart visszalépni, erre meg lett volna lehetősége sokszorosan korábban, és hát ez a nagyon nagy nyomás, ez többek között azok a kongresszusi vezetők részéről nehezedett rá, mint Hakeem Jeffries, a demokrata kisebbségi vezető, a képviselőházba Chuck Schumer, a szenátus többségi vezetője, Nancy Pelosi volt képviselőház elnök, és hát még sokkal másokkal, mert hiszen nagyjából 30-an a kongresszusba szólították föl demokraták részt, hogy lépjen vissza. Több szenátor, akik újraválasztásért küzdenek, és az egyik olyan kulcsfontosságán van mondjuk Montanában John Tester, vagy kormányzók. Tehát itt egy eléggé furcsa helyzet fog kialakulni, és azért is lesz mondjuk a történetileg furcsa helyzet, mert általában hogyha egy elnök vereséget szenved, vagy többet nem indulhat, akkor a november elejétől kezdődően, de januárig, tehát bő két és fél hónapig úgynevezett bénakacsa az elnök már. Ja, most viszont egy fél éves bénakacsa elnökség következik, és hát ez az Egyesült Államoknak a külpolitikai mozgásterét is nagyon erősen korlátozni fogja, és nyilvánvalóan belpolitikáig is. Hát nem nagyon valószínű, hogy bármilyen jelentősebb törvényjavaslatot vagy rendelkezést el tudna fogadtatni Biden, illetve hát, hogyha rendelkezésről van szó, akkor feltétlenül rendelt úton fog kormányozni ezután, mint ahogy sokan előtte, megkerülve a kongresszust, elnöki rendeleteket ad ki, amelyeknek a hátulütője az, hogy egy utak következő elnöket tolvonással megsemmisítheti azokat, még a törvényeket egy másik törvénnyel lehet csak. Szóval ilyen szempontból is nagyon egyedi lesz a következő fél év, hogy pontosan itt milyen dinamikája lesz a demokrata párton belüli húzavonának, hiszen nyilvánvaló, hogy megosztott a párt, és ezt a republikánsok hogyan tudják kihasználni. Na, ez lesz a fő kérdés a következő hónapokban.
A republikánus retorika a merénylet után tompult, méghozzá úgy, hogy az egység irányába tolottak el a hangsúlyok, nem az ellenfél támadásába, és hát most, hogy Biden ugye visszalépett, néhány sarkos jelző elhangzott az ő mandátumával kapcsolatban Trump részéről, de várható az, hogy a republikánusok továbbra is erre játszanak, hogy egység mindenek előtt, beszélgetést és egy kevésbé kombatív diskurzussal folytatják, ami hát nem riasztja ugye el a tömegeket, megvan még ez a félig-meddig áldozati aura, ugye a 13. merényletből tovább fodrozódhat, vagy lehet ezt még így generálni, vagy életben tartani. Tehát, hogy várható, hogy ebben a regiszterben folytatják majd?
Hát véleményem szerint ez lenne talán a célra vezetőbb. Nem azért, hogy a demokratáktól elvonjanak szavazatokat, mert nagyon úgy tűnik, hogy a pártámogatások nagyon úgymond beártak. Ugye a republikánusoknál, tehát úgy tűnik, hogy Trump bármit mond, a republikánusok 90%-a rá szavazzák, ami nagyon fontos, hogy a függetleneket ne viassza el, és a véleményem szerint ezzel a kevésbé konfrontatív magatartással most, hogy azért biztos előnyre tetszett, inkább ezt kellene megtartani, mint hogy adott esetben újabb ellenségeket szerezni. De hát Trumpnál a nagy kérdés mindig az, hogy mennyire tudja fegyelmezni magát, illetve mennyire tudják fegyelmezni őt adott esetben a tanácsadói. Ilyen szempontból a választási vitája Bidennel, illetve az elfogadó beszéde a konvención is kétarcú volt, mert mind a kettőnél visszafogott is volt, aztán utána később már kevésbé érvényesült az önfegyelem, és nyilvánvaló, hogy ez a nagy üléseken sokszor esetleg elragadja a hív, hiszen ott a saját emberei előtt beszél, akik minél erősebb kifejezéseket szeretnének hallani. Nagyon-nagyon kérdéses az, hogy ezt meg tudja csinálni Trump. Végül is ezzel is nyerhet, mert ilyen retorikával is nyert már 2016-ban, de talán, hát ez csak az én véleményem, ilyen pillanatban egy kicsit visszafogottabb retorikával talán jobban járna.
Előfordulhat-e az, hogy Biden nem viszi végig a mandátumát, mert hogy ugye közvetlenül a bejelentés után, hogy nem vállal újabb megmérettetést, a villámgyors Trumpi válasz az volt, hogy hát nemhogy ellenfélnek gyenge volt, de elnöknek se való, tehát jobb lenne, ha most elköszönne a Fehérháztól. Na most, ha csak megfuttatjuk hipotézisként, hogy egy adott pillanatban tényleg a korára és a minden féle egészségügyi gondokra való hivatkozással még egyet hátrébb lép, és ezzel értelemszerűen Harris kerül elnöki átmeneti ugye pozícióba a törvények értelmében. Ez a reális variáns, illetve ha bekövetkezne, növelnie a demokrata, vélhetően Kamala Harris demokrata elnökjelölti sanszait?
Hát valószínűleg azért nem, tehát igaz, hogy G.D. Vance, a republikáns alelnökjelölt, és mások is felvetették, hogyha Biden is gondolja, hogy alkalmatlan elnökválasztási kampányra, akkor még gondolja azt, hogy alkalmas az ország vezetésére. Tehát, hogy ott is le kellene mondania. Technikailag lemondhat, és átadhatja az elnökséget, ebben az esetben nyilván az alelnök lesz az elnök, Nixon esetében ez történt, vagy pedig 25. alkotmánykiegészítés értelmében visszaléptethetik Bident, ebben az esetben viszont még erősebb pucsról van szó, hiszen akkor az alelnök és a kabinetnek a többsége kellene, hogy alkalmatánná nyilvánítsa az elnököt, ami azt hiszem, hogy azért kicsit túl erős lenne már a demokratáknak, tehát hogyha Biden önként nem adja át, nem mond le úgy, mint Nixon annak idején, akkor nem valószínű, hogy meg fog az történni, hogy az utolsó fél évben Kamala Harris előlépne elnöknek. Ezek spekulációk, de nem tartom valószínűleg. Feltétlenül ezzel, hogy megnyugodnak a kedélyek, főleg a konvencióban, a demokrata párton belül, és akkor arra koncentrálnak már, hogy a megválasztott elnök jelöltjüket támogassák, és őt építsék föl. Biden pedig nyilván a tanácsadóival együtt ilyen ügyvezetőként szinte utolsó pillanatot végig tudja vinni.
Szintén egy kicsit a hipotetikus kérdése kategóriája, de nem tudom megsporolni így a beszélgetésünk vége felé közeledve, hogy akkor meg lehet azt kockáztatni, hogy a jelenlegi amerikai elnökválasztási hadjáratot és magát a választást tulajdonképpen már csak Trump veszítheti el, amennyiben valamilyen nagy baki következik be. Egyébként meg november 5-én újra visszatérhetne a Fehérházba?
Hát az abszurdum, még ez is előfordulhat, vagy ez is lehet. Ilyen pillanatban az biztos, hogy rendkívül jó esélye vannak Trumpnak, és ahogy mondtam, Kamala Harris azért nem annyira népszerű, hogy akár demokrata párton belül, akár azon kívül, hogy most valaki, vagy akár a többiek, akik szó lehet, Newsom, Pritzker, Shapiro, Whitmer, hogy ők egyfajta üstökösként berobbanjanak. Most szerintem én azt mondanám, hogy Trump az, aki elveszítette a választásokat elsősorban, de az igazság az, hogy ne hallgassanak rá, mert 2016-ban azt mondtam, hogy feltétlenül Clinton fog nyerni, és mégső nyert. 2018-ban pedig azt mondtam, hogy valószínű Clinton lesz az elnök, és Obama lett. Tehát a jóslás az nem nagyon a fegyverem.
De a többi, gondolom még volt még ilyen szerű típje a tanárónak, a többi viszont bejött.
Hát volt, ami bejött, de ezekre emlékszem a utóbbi időben, ami nem nagyon jött be.
100 nap, ami alatt mi még fogunk találkozni itt a tetőteraszon, hiszen lesznek nagy pártfórumok, lesznek a kampánynak olyan szakaszai és pillanatai, amelyeknek a függvényében érdemes újra tematizálni az amerikai elnökválasztást, mert hogy ez az esztendő tulajdonképpen a nagy várakozások éve volt, mindenki várta, hogy az európarlamenti választások lezajlanak, mindenféle országos voksok, választások, Putyint ugye újra még egyszer hatalomba emelték, vagy hát megtartották tulajdonképpen. Indiában is volt már egy maratoni hosszúságú választás, tehát ez az esztendő tulajdonképpen a voks év, úgyhogy nem zárhatjuk másként, mint hogy vigyázó, figyelő szemünket Washington DC fele irányítjuk, és követjük majd a fejleményeket. Magyarics Tamással, a kontinens, illetve hát az Egyesült Államok politikájának szakértőjével. Tanár úr, köszönöm, hogy itt volt velünk, és akkor majd újra jelentkezünk, amint lesz valamilyen érdemleges fordulat ebben a teljesen atipikus kampányban.
Köszönöm szépen a meghívást, minden jót kívánok, viszontlátásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.